Akik azt mondják, hogy nem vagyok normális, azoknak azt mondom, hogy igazuk van. Sőt, az igazság az, hogy még én magam is megkérdőjelezem a normalitásomat. Csupán azt kérdezném meg mindenkitől, hogy egy olyan világban, amelyben szemmel láthatóan az ember megszűnik embernek lenni, és egyre közelebb áll a robothoz, úgy a viselkedésében, mint a gondolkodásában. Ki akar normális lenni? Tehát egy olyan világ normái szerint, amely a rothadásért él, szó szerint, a rothadásért robotol, rendszeresen, szisztematikusan, a rothadásért robotol. Ki akar normális lenni? Én nem azt mondom, hogy legyünk hülyék, vagy bolondok, a saját fejünk szerint, hanem egyszerűen csak arra próbálom felhívni a figyelmet, hogy aki normális akar lenni, a modern Európai Unió, világunió normái szerint, az ember pontosan, hogy az életet tagadja meg, mert az új világ normái, ahogy azt mi láthatjuk, semmiképpen nem barátok az élettel. És hogy miért kérdőjelezem meg a saját normalitásomat? Azért, mert meggyőződésem, hogy maga a mindenható Isten akarja azt, hogy mi ne akarjunk normálisak lenni e világ szerint, e világ értékrendje szerint. Ez meg is van írva. Hanem inkább keressük azt a normalitást, amit ő elképzelt. Ha lehet így fogalmazni. Szerintem ezek csúnya szavak. Nem a legmegfelelőbb szavak. Inkább úgy mondanám, hogy ahelyett, hogy akarnánk normálisak lenni, e világ normái szerint inkább keressük az életrendjét, azt, amit a teremtőnk elképzelt, és kívánjunk rendben lenni az életrendjével, teremtőnk elképzelésével. Azonban, mint tapasztaljuk, teremtünk elképzelése ma már nem normális. Sőt, 2000 évvel ezelőtt sem volt az. Aki olvasta a Bibliát, azt tudja, hogy Jézusról még a saját hozzátartozó is azt hitték, hogy megőrült. Azt hitték, hogy magán kívül van, és hát igaz is volt ez, hogy magán kívül volt. Ő Istennel volt. Tehát még a saját szerettei is. A saját anyja nem értette őt. Az apja nem értette őt. Keresték, hogy hol van, hova tűnt el. Már gyermekkorában. És ugye azt látták, hogy ott van a templomban, a templom körül is az emberekkel beszélget. Isten dolgairól. Tehát Jézus kb. Talán 12 éves volt, ugye nem volt normális. Már az akkori világ értékrendje szerint sem volt ő normális. Nemhogy a mai világ értékrendje szerint, amikor az embereket a képernyők irányítják teljes mértékben, a média, a közösségi média irányítja az embereket. Az új divat hullámok. Észre sem vesszük, és az történik, hogy amit a magunkénak hiszünk, sajátunknak hiszünk, saját ízlésünknek hiszünk, saját álmainknak hiszünk, azokat mind kívülről vesszük be. Tehát a mi normalitásunk teljes mértékben formálva van kívülről, nem belülről, kívülről. És az akkori vallásos társadalom odáig is elment, hogy nem hogy azt mondta, hogy magán kívül van, mint az ő családja. A családja azt mondta Jézusról, hogy magán kívül van. Akit érdekel, talán a Márk evangéliumának a harmadik részében van ez leírva. Olvassátok el. De teljesen nyilvánvaló, ugye? Tehát több utalás, hivatkozás van az írásban arra vonatkozóan, hogy a családja sem értette Jézust. A családja számára sem volt ő normális. A család ő ugye megpróbált egy normális zsidó családként élni, létezni. De Jézus nem volt normális. Az akkori normák szerint, vallási normák szerint, közösségi normák szerint sem volt normális. És nem azért nem volt normális, mert szélhámos volt, vagy gonosz volt, vagy parázna volt, vagy tolvaj volt, vagy hazug volt, hanem azért nem volt normális, mert Egyszerűen nem vette be, nem tudta bevenni azokat a normákat, amiket a társadalom, úgy a zsidó vallásos társadalom, mint a, ugye a modernebb római társadalom adott neki. Tehát nem tudta bevenni a normákat. Egyszerűen. Képzeljük el, hogyha ez akkor így volt. Sőt, ahogy az előbb elkezdtem, nem fejeztem be. Tehát a hívő társadalom, az akkori hívő társadalom, a zsidók, a zsidó vezetők nem azt mondták, hogy nem normális, vagy magán kívül van, mint a családja, hanem azt mondták, hogy ördög van benne. Hogy az ördögök fejedelme van benne. Tehát 2000 évvel ezelőtt ennyire volt normális az igazság. Hát ő volt az igazság. Ő ezt bebizonyította. Engedte, hogy megöljék, megkínozzák brutálisan, és megöljék. És feltámadt. Mit ért az akkori zsidóság a normalitással? Hogyha az ő normalitásuk csak arra volt elég, hogy szépen lassan egymástán kimenjenek a temetőbe, eltemelgessék egymást. Ahogy mondta Jézus, hogy engedd, hogy a halottak temessék el halottaikat. De kövess engem, kövess az életet. Mit érünk mi is a normalitással, ami van nekünk? A társadalomból, a Nagy Magyarországról, vagy a székely értékek, hagyományok, meg minden, ami normális, ugye a képernyők szerint, a Facebook szerint. Mit érünk mi azzal? Ezek a dolgok, ami mit érünk? Hogyha ez csak arra elegendő, hogy szépen lassan elsorvadjunk, lassan meggyengüljünk, megbetegedjünk, megöregedjünk, és meghaljunk, elsorvadjunk. És nem csak a testünk, hanem még a lelkünk is elsorvad. Mit érünk mi a normalitással? Szóval minden bizonnyal Jézus nem volt normális. Ő nem volt normális. És ebből az következik, hogyha valaki azt mondja, hogy az ő követője, vagy szereti őt, vagy Krisztust követő, vagy keresztény, de ugyanakkor normális, és normális akar lenni, akkor azt jelenti, hogy valójában ő becsapja magát. Mert hogyha ő 2000 évvel ezelőtt nem volt normális, akkor én hogyan legyek normális most, amikor a társadalom értékrendje még inkább el van térve, el van kanyarodva az élettől, az élet normáitól, az élet Isten adta normáitól, az élet rendjétől. Tehát mekkora hazugságban van az ember, hogyha azt mondja, hogy ő keresztény, vagy Krisztust követő, de ezzel párhuzamosan ő teljesen normális akar lenni. Tehát meg akar felelni a mai társadalom jelenlegi értékrendjének, ami szó szerint halálra programozza az embereket. Megöli a lelküket, robotokká teszi őket teljes mértékben. Ezek egyszerű kérdések. Mindenki döntse el, hogy mit akar. Tehát én senkit nem győzködök, én csak elmondom azt, amit az Úristen a szívemre helyezett. Tudjátok, jó, nincsen vallásom nekem. Nem is hívok senkit semmilyen vallásban. Nem ajánlom, nem javaslom senkinek sem. A vallásnak semmilyen formát, semmilyen felekezetet. Aki nem vágyik arra, hogy személyes kapcsolata legyen a mindenható Istennel, hogy Isten őt tanítsa, Isten őt átformálja, annak én semmit nem javaslok, semmit egyáltalán, semmit nem mondok. Vallásba senkit nem hívok, nem invitálok, nekem sincsen vallásom. Tehát minden, amit mondok, azt én valláson kívül nem szeretnék kevés lenni, nem szeretnék lenézni senkit, de meggyőződésem, hogy Isten nevében többet ártanak a vallások, mint amit használnak. Jézus nem vallást alapított, hanem arra hívott, hogy ismerjük meg az életet. Vegyünk róla példát. Ő megmutatta, hogy mit jelent az, hogy valakinek személyes kapcsolata van Istennel. Ő ezt megmutatta egészen konkrétan. Hogy nem embereket követ, nem emberi tanácsra hallgat, nem az apját, nem az anyját követi, sem a kánai mennyegző, amikor az anyja azt mondta, hogy hát elfogyott a boruk. Azt mondja, asszony, nem jött el még az én időm, ne kísérts engem. Hát ő nem ugrabugrált össze-vissza, amikor az apja vagy az anyja mondta, vagy a rokonok, vagy a családtagok, testvérei mondták, hanem ő tényleg szabad volt. Nem volt önfejű, hanem szabad volt Istennek az akaratában. Ő a mennyei atya akaratát cselekedte, és ezt ő bemutatta, erről ő beszélt, elmondta a hegyi beszédet, el lehet olvasni a Máté evangéliumának az 5. részében, 6. részében hegyi beszédet. Tanított, ugye? Példabeszédekkel tanított, elmondta, hogy milyen a mennyek országa, de megélte és megmutatta, hogy mit jelent az, hogy valaki nem az embereket követi, nem az emberi normáknak akar megfelelni, hanem Istennek a lelke által van irányítva, és azáltal szabad. És annyira fontos neki ez a kapcsolat a mindenható Istennel, hogy az sem számít neki, hogyha emiatt őt megölik, nem érdekelte őt. Ő tudta, hogy fel fog támadni, mert Isten ezt kijelentette, hogy fel fog támadni. De arra gondolok, hogy most ugye, ha valaki meghal, vagy ha valaki az igazságét halna meg, hát nem igazán kaptunk mi olyan kijelentéseket, hogy akkor feltámadnak, Isten minket feltámasztana. Tehát nekünk nincs olyan reménységünk, mint Jézusnak, hogy akkor itt a testben fel fogunk támadni. De a kérdés az, hogy ki akar itt a testben feltámadni. Ebben a világban ki akarna újból feltámadni, visszajönni, és ugyanazt a mókuskereket tekerni tovább. Ugyanazokkal a vívódásokkal, harcokkal, küszködésekkel, versenyszellem, önmegvalósítás, fogcsikorgatás, pénzszerzés, pénzköltés, és így tovább, és így tovább. A másik kérdés pedig az, hogy tudjuk jól, hogy itt úgy néz ki, hogy mindenki ki lassan, ki gyorsabban, mindenki a temető felé halad. Mindenki, kivétel nélkül. Előbb-utóbb vége lesz. Ez a földi lét véget fog érni. És a kérdés az, hogy ha már mindenképp véget kell érni a földi lét, akkor mi értelme ott az egésznek? Hogy miért léteztünk itt a Földön? Azért-e, hogy harcoljunk az elmúlás ellen, hogy megvalósítsuk önmagunkat, amit amúgy is el kell veszítsünk? Mert az önmegvalósításnak minden aspektusa az enyészet felé halad. Tehát minden, amit a Földön megvalósítunk, minden elvész, minden. Amit megvásároltam, amit megküzdöttem, amit odaadtam a hitemet, ugye? Mert a hit el, ugye, az a hitből van. Tehát úgy kapok én hit elt, hogyha lemondok a hitemről, avagy lemondok az Istennel való kapcsolatomról. Ez a hit el. Ezután talán jobban meggondolja, ki hallja ezt a felvételt, hogy fog-e hitelért folyamodni, ugye, a bankhoz, vagy bármilyen ilyen pénzügyi intézményhez. Tudva azt, hogy a hit el az arról szól, hogy le kell mondjál a hitedről, az Isten hitedről. Tehát le kell mondjál az Istenről, az Istennel való kapcsolatodról. Ez a hitel. Kapsz pénzt, és az adósság fog irányítani. Tehát onnantól kezdve téged már nem Istennek a lelke irányít, hanem az adósság irányít. Így van-e? Én most ezzel senkit nem szeretnék károsztatni, hogy akkor a hitel miatt, az adósság miatt lemondott Istenről, mert még ezt is Isten ugye javunkra fordítja, megmutatja azt, hogy figyelj meg, hogy mekkora rabszolga vagy. Rabszolgává tetted magad, mert neked az e világnak az örömei kellettek, a pénz, meg a hírnév, meg a gazdagság kellett neked. Szóval a hitel az embernek a hitébe kerül. Miért a hit milyen? Csak úgy érdekességképpen elmondom ezt is röviden. Jézus elmondja, hogy milyen a hit. Azt mondja, a hit olyan, hogy az ember Isten lelke által van vezetve. Azt mondja, hogy a szél fú, ahová akar. Annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merre jöjj és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született. Vagyis ilyen mindenki, akinek van hite, akinek van hite, az nem előre megírt programok szerint működik, és nem mondja azt, hogy holnapra a programom van, holnap utánra a programom van, meg jövő hétre a programom van. Ilyeneket nem mond. Istennek a gyermeke. Hanem ő hit által él, tehát lélek által van mozgatva, nem pedig agyi és társadalmi programok által. Így van-e? Tehát ezt bárki megértheti szerintem. Ez amúgy le van írva a János evangéliumának a 3. részében, hogy mi az, hogy újjászületés, mi az, hogy valakinek van hite, valakinek élő hite van. Akinek élő hite van, azt Istennek a lelke mozgatja. Azt mondja, hogy a szél fú, ahová akar, annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merre jöjj és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született. Tehát nem az agy által, nem az agyi programok által van irányítva, hanem Istennek a lelke által van ő vezetve. Kiszámíthatatlan. Ő magát sem tudja kiszámítani, mert az élet az nem matematika, Az élet az játék, mint a gyermekkorunkban tapasztaltuk valamelyest, ugye? Az élet lelkesedés és játék, amikor a gyermek önfeledten tud játszani, vagy tud táncolni, vagy szaladgálni, vagy bujócskázni. Ilyen Istennek a lelke is. Azt mondja a Jézus, hogy ami testtől született, test az. Testi. Aki testtől született, az testi. Tehát én is testtől születtem először, ugye? És addig én testi voltam. Tehát ilyen agyi programok szerint éltem én is az életemet. Voltak álmaim anyámtól, apámtól, iskolától, televíziótól. Voltak álmaim. Nem Istentől. Ezek az álmok úgymond ilyen agyi programok voltak. Nem valódi álmok. És azokért robotoltam én is. Tehát engemet nem Istennek a lelke mozgatott, hanem a test. A testi programok. Ugye? Ez maga a testi lét. Erre mondja Jézus, hogy aki testtől született, a férfi indulatából, ugye, testi vágyból született, az test. És ezért szükséges az embernek még egyszer születni. Tehát ez nem reinkarnáció, hanem újjászületés. Tehát megszületni lélek által. A legtöbb ember csak test által született meg. A testi vágyból, az apukája meg az anyukájának a testi vágyából született meg. És örökölte a testi programokat, az, hogy ő magyar, meg székely, meg ezer éves magyar határ, meg Trianon, meg korona, meg amit ugye örököltünk a szüleinktől. De ez mind testi, ez mind lentről van. És ahhoz, hogy a mi identitásunk fentről legyen, fontos nekünk újonnan születni. Lélek által, Szentlélek által. Ezt mondja Jézus. És akkor már lelki leszel, onnantól kezdve Istennek a lelke fog mozgatni. Tehát kiveszi belőle ezeket a testi programokat, amiket bevettél életen keresztül, azokat nem hogy kiveszi, hanem azokat behelyettesíti. Elveszi a bűneidet, tehát a téves, hamis kódokat kitörli a fejedből, a lelkedből, és behelyezi annak helyébe az ő jelenlétét. Ugye ez a szent lélek, amikor Istennek a lelke mozgat, ez az újjászületés. Erről szól az új szövetség, a Biblia új szövetségi része. Igen ám, de hogyha valaki lélektől született, és olyan, mint a szél, amely fú, ahová akar, az az ember, ugye, az már nem kiszámítható. Így van-e? Ő maga sem tudja magát kiszámítani, mert hogyha én valóságosan élem azt, hogy legyen meg a te akaratod, én nem tudom kiszámítani Istennek az akaratát. Én nem tudom, hogy mi az ő akarata. Azt akkor tudom meg, amikor ő nekem adja, hogy cselekedjem. Én nem tudtam, hogy én erről fogok beszélni. Én ezt nem terveztem, ez nem egy előre megírt predikáció, vagy valamihez hasonló, hanem ezt adja mindenható Isten. Persze kaptam álmokat, kaptam látásokat az éjszaka is, azt is mindjárt el fogom mondani, de én nem készültem erre. Nem én készülök erre, hanem Istennek a lelke készít. Ő adja nekem a megértéseket, látásokat, kijelentéseket, amiket megosztok az interneten is. Persze élőben is, de élőben ritkábban. Tehát úgy, ahogy el is szoktam én mától, hogy élőben beszélgessek. Noha, ilyen is szokott történni, hogy élőben beszélgetek. Néha, hogyha úgy adja Isten. De én többnyire az interneten szoktam beszélgetni. Szóval ez a nem normális emberek. Tehát magyarul összefoglalva egy mondatban az egészet, a mai világ normái szerint Isten nem normális. Az igazság, az ő szava nem normális. Jézus Krisztus nem normális, ezért is szégyeljük őt. Tehát figyelme keresztény társadalomban, az emberek szégyellik az ő nevét és az ő szavát. Ha valaki netán róla beszél, azt mondják, hogy szektás, meg van bolondulva. Ez történik. Tehát egy olyan világban élünk, ahol Isten nem normális, de Isten egyenlő élet. Tehát arról beszélünk, hogy manapság az élet az már nem normális. Ebből az következik, hogy a halál normális számunkra. Mi a halál, az elmúlás, a rothadás, az enyészet normális szerint élünk. Ha valaki normális akar lenni, a halál, az enyészet, az elmúlás normális szerint, akkor az elég szomorú, ugye? Elég szomorú. Nem tudok én sem csinálni, más csinálni, mint azt, hogy elmondom, hogy én is, tehát ugyanúgy, mint te, én is a halál normális szerint éltem. Viszonylag én szabad voltam sok emberhez képest, mert nem kötöztem meg magam, tehát nem köteleztem el magam semmilyen eszmének, vagy semmilyen vallásnak, vagy semmilyen rendszernek, tehát sokat utaztam a világban, de még úgy sem voltam szabad, mert még mindig rabja voltam a testi vágyaimnak, a paráznaságnak, a a különböző testi elképzeléseknek rabja voltam, és úgy jártam, keltem a világban. Tehát én is rabja voltam a halál normáinak. Én is normális ember voltam, akkor többen szerettek, mert vagány srác voltam. És ugye a világ díjazza az, hogyha valaki normális, a világ értékrendje szerint. De a világ értékrendje tulajdonképpen az maga a halál. Ugye, a világ elmúlik. Ezt mondja Jézus, ez a világ el fog múlni mindenképp. Ha addig nem, akkor amikor behunytuk a szemünket utoljára, ez a világ el fog múlni. Tehát, hogyha valaki a mulandóság normáihoz szabja az életét, az a mulandóságot, a halált választja magának. Ezek után dönts el mindenki, hogy akar-e normális lenni, vagy nem. Vagy pedig szívesen megismerni a mindenható Istennek a normáit, mondjam azt. Ezt úgy mondja a Biblia, hogy ige, az ő szava, amiből lett az élet. Mert azt mondja, hogy az ő szava örök élet. Tehát aki azt ismeri, megismeri Istennek a normáit, az nem tud elmúlni. Azt mondja Jézus, hogy ha meghal is él. Nem tudsz meghalni egyszerűen. Létezni fogsz. Ráadásul, hogyha megtisztultál az Isten szava által, örökön létezel, de örök dicsőségben, nem nyomorúságban, nem pokolban, hanem Isten jelenlétében, mint gyermek, mint Isten gyermeke. Nem úgy, mint férfi, vagy macsó, vagy nő, hanem mint gyermek. Ugye a mennyek országa, ahogy mondja Pál apostol, az nem a férfiaknak van, nem a nőknek van, nem a vezérigazgatóknak, nem a szép nőknek, hanem a gyermekeknek, a gyermekek szívűeknek. Ezért mondja Jézus, hogy fontos újjászületni. Nem is olyan rég még láttuk azt, hogy az emberek megöregedtek, 90 éves, 90 év fölött is ugye voltak emberek, akik megérték azt a kort, és azt láthattuk rajtuk, hogy ők újból gyermekké váltak. Ezt úgy is mondták, hogy a második gyermekkor, de a mai ember ezt nem éli meg. Mai ember elpatkol rákban, vagy agyvérzés, vagy szívinfarktus, különböző betegségben. Fiatalon, ráadásul. Tehát régen volt idő arra, hogy az ember megboldoguljon. Az élet nehéz volt, kemény volt. Törvények által volt megszabva minden, hogy mit lehet csinálni, mit nem. A törvény megtörte őket, és táti meg mámi, ők 90 éves korukra, 80-valahány éves korukra már gyermek kiváltak. Ők már nem férfiak voltak, nem férfiként, meg nőként éltek, hanem mint két fogatlan gyermek ültek ott a kapuba, és mosolyogtak. Gyermek kiváltak. És nem meghaltak, hanem megboldogultak. És ez volna a célja Isten tervének, hogy az ember ne meghaljon, hanem megboldoguljon. Tehát boldogan tudjon majd távozni az utolsó órában ebből a világból. Ez lenne a cél. De ezt főképp a mai világban, hogyha az ember normális akar lenni, akkor teljesen biztos, hogy ezt a célt nem tudja elérni. Nem tudja. Mindent elérhet. Megvalósíthatja önmagát, amit a tévéből tanult. Bármit csinálhat, lehet sikeres anyuka, apuka, vállalkozó, sportoló, vagy színész, vagy bármi. De az, hogy megboldoguljon, azt nem tudja megvalósítani, mert azt nem lehet megtanulni. A megboldogulást nem lehet megtanulni. Nem lehet sem megvásárolni. Azt vagy megkapja az ember ajándékba Istentől, mert kíván gyermek lenni, Isten gyermek lenni, vagy pedig nem kapja meg. Ez a két lehetőség van. Az éjszakai álom nyilván most ennek kapcsán jutott nekem eszembe, hogy hát nem normális, mert ha az ember Istenről gondolkodik, akkor ilyen nagyon komoly tanításokra gondol, hogy nagyon intellektuális dolgok, ugye, és errefelé kapok egy önálmot, hogy egy ilyen lakrészben vagyok, egy házban, lakrészben vagyok, egy ilyen betontömbben, mint ez is például, és van mellettem egy kisgyermek, és azzal szorakoztunk, hogy így az ablak így le volt döltve, teljesen így le volt billentve, mint a tetőtérben, amilyen ablakok vannak, hogy így lehet így billenteni, teljesen viszintesen lehet billenteni, és a kisráccal azzal szorakoztunk, hogy ilyen kis matchbox, tehát ez a kis kocsik, kis vas kocsik, amiket régebb is csináltak, és elég nagy kultusza volt régebb meg a kicsi autóknak. És azzal szorakoztunk, hogy én mutattam neki ennek a kisrácnak, vagy ő nekem, már nem is tudom pontosan. Amúgy is az üzenet a fontos, a lényeg a fontos, hogy így a kis matchboxokat így hátrahúztuk, és ezek a matchboxok úgy voltak matchbox, gyufáskatúja, matchbox, így jön ki. Tehát kb. Amiretű kicsi autók voltak ezek. Ezek úgy voltak megalkotva, hogy volt bennük egy rugó, vagy valami, és akkor hátrahúztat, és elengedte, és akkor ment magától, nagy sebességgel, gyorsult, és ment magától. És akkor rátettük a kis matchboxokat erre az ablakra, ami meg volt billentve, tehát szinte viszintesen, de volt egy ilyen hágója kifelé, és akkor hátrahúztuk, és elengedtük. És akkor nagy sebességgel repültek ki az ablakon ezek a matchboxok. Ez az állam is. Gondolhatjátok, hogy reggel felébredek, és akkor az első kérdésem az, ugye, az első intellektuális, normális kérdésem az, hogy ez mi volt? Ugye, így van-e? Hát a test ugye vádolja a lelket. A lélek ő játszik. Tehát ugye a lélek, az én lelkem, az én belső gyermekem, ő játszik. Ő Istennek a gyermeke, ő játszik. Ő érti ezt. A test nem érti. Azt mondja, hogy ez butaság. Ez nem normális. Az állam ez nem normális. Főképp egy felnőtt embernek, ugye, aki az élete derekát már átlépte, illetve közepén túl van. Ez nem normális. Mi közel van egy 47 éves embernek az ilyen dolgokhoz, az ilyen játékhoz, hogy matchbox, meg kicsi autó, meg mindent játszik a másik gyermekkel. És ezek a kis matchboxok így húztuk hátra, ezeket az autókat, és repültek ki az ablakon. Így az ablakon így felgyorsultak, így repültek ki be a fűbe, a természetbe, tehát nem lesz semmilyen bajuk, ugye, mert amúgy is vasból vannak ezek, tehát elég masszív kis játékok ezek, tehát semmilyen bajuk nem lett. Azzal szorakoztunk, hogy hátrahúztuk a matchboxokat, és elengedtük, és felgyorsultak az ablakon, és repültek ki a kertbe, a szabadba, így mondanám, a szabadba. És amikor felkeltem, nyilván ennek nem sok értelme volt ennek az államnak, mert egy kis idő el kell nekem is teljen, amíg a lélekből ugye átjövök a testbe, újból a testbe, és amíg a test felfogja, hogy mit is kapott. Nem mindig értem én sem teljesen, tökéletesen azt, amit kapok éjszakálomban, de többnyire aki adja az álmokat, adja a megértést is, hogyha az én egóm bele nem kontárkodik, bele nem üti az orrát. És hát nyilván ugye ezek a kis autók kiröpültek a szabadba, tehát a beton tömbből, amit építettünk magunknak, ők kirepültek a szabadba, a természetbe, az élő környezetbe. Mert amit mi építettünk magunknak, tudjuk jól, főképp nagyvároson, az hát jól néz ki, ugye? Egy gyönyörűséges gics, már hozzászoktunk, és jól néz ki, még van park is, ugye az is ilyen mesterséges gicses, amiket mi építettünk, tehát úgy gondoljuk, hogy minden rendben van. Azonban ennyire távol az ember talán sosem volt az élettől, nem, hogy talán biztos, hogy sosem voltunk ennyire távol az élettől, mint ma. Ebben a modern társadalomban, a modern világban, a beton tömbökben, teljesen elzárva mindentől, ami él. Van, mit tudom én, 2-3 szobanövény a házban, és azzal viszont látásra, meg mit tudom, egy-két eltévedt légy, ha egyáltalán arra, vagy szúnyog, hogyha arra tévednek valahogy, és beröppennek az ablakon. Tehát az életnek minden formájától el vagyunk zárva. Most gondoljunk bele abba, hogy ezzel szemben, hogy éltek a mi elődeink, hogy azért volt egy élő környezet a gyermekek számára is, volt nem csak kiskutya volt, hanem volt kisbárány, meg tehenek, meg lovak, meg minden. És hiába, hogy szegényebb életvitelt folytattak a parasztok, mint a gazdagok, de ők közelebb voltak az élet, ők az életben voltak. A gazdagok, az arisztokraták, ők már a műdogokot élvezték, úgymond. Tehát ők össze voltak már vegyülve a mű halott dolgokkal. A paraszt ő szegényebb volt, de mégis volt neki békessége. Több békessége volt, mint az arisztokratának, akinek úgy volt békessége, hogyha mit tudom én, megcsalta a feleségét, vagy mit tudom én, paráznaság, vagy több pénze volt, vagy egy újabb kastély, vagy valami ilyesmi. Tehát nem hiába mondta Jézus azt, hogy boldogok a szegények. A szegényeket azért nevezte boldognak, mert őket kevesebb halott dolog veszi körül. Tehát a szegény ember kevesebb halott dologgal társítja az ő életét, asszociálja az ő életét. Azért boldog a szegény, mert ő kevesebb halott dologgal azonosul, mert kevesebb is van neki. Értelemszerűen. Ott a tehén, azzal is beszélt, ugye, mielőtt megfejni, megsimogatja, megpaskolja a, tudom én, a nyakát, vagy az orrát, vagy a lóval úgy szintén, tehát az embereknek volt kapcsolatuk az élettel, az élő világgal. Többször beszéltem arról, hogy a Noé bárkája a Bibliában, az Ószövetségben, az jelképesen a mi szívünk, a Noé bárkája a mi szívünk, és a szívünkben lévő tiszta, meg tisztátalan állatok, amiket Noé bevitt a bárkába, azok a jellemek, a tiszta és tisztátalan jellemek. Tehát minden állat valamilyen jellemet tükröz. És azáltal az embert tanítja. Tehát Isten nem számtannal, meg analízissel, meg nem tudom én milyen tudományokkal tanította, logika, meg mit tudom én mi, hanem ő képekkel, tehát Isten képekkel tanítja az embert, mint egy szülő a gyermekét. Ilyen fabula, képek, élőképek, állóképek, ugye, állatok. És az Istennek a gyermeke, akik szelidek maradtak, tehát alázatosak maradtak, szegények, lelki szegények maradtak, ők úgy voltak tanítva Isten által, hogy nem is tudtak arról. Tehát Isten úgy tanította őket, hogy nem is tudtak ők arról. Az életben lévő nehézségek által, ugye, szembesülések, bűnök, meg pofoszkodás, meg megbocsájtás, ugyanakkor ugye voltak állatok, és az állatok, ők nem tudnak nem mást csinálni, mint amit Isten mond nekik. Tehát az állat úgy viselkedik, ahogy Isten akarja, hogy viselkedjen, nincs neki szabad akarata az állatnak. Ezért az állat valóságosan tudja az embert szembesíteni a benne lévő tulajdonságokkal, meg jellemekkel. Ebben most nem meg túlságosan bele, mert akkor túl rossz lesz az a felvétel. A lényeg az, hogy az állatok, az élő világ által Isten tanította az embereket. Mi, modern emberek, bekerültünk a beton tömbbe, és a képernyők által vagyunk tanítva. De a képernyők is egy hazug, gicses, képmutató világot közvetítenek felénk. Tehát hazugság. Tehát nincsen semmi élő. Maximum, hogyha az embernek van egy kutyája, a kutya talán még néha szembesíti őt a kutya jellemmel. A lelkében lévő kutya jellemmel, vagy a cicájában, vagy mit tudom én, valami más állat, akkor valamiképp szembesül talán, de kicsi az esély erre. Na most, hogy ezek a kicsi autók így kiröppentek az ablakon, a kis matchboxok, gyufáskatuják, kiröppentek az ablakon, nekem az az értés jött erről, hogy ugye, amikor a gyermek a játékát nem dobná ki az ablakon, így van azért, kicsit félti. De itt az történt, ugye, hogy ezek kiröppentek az ablakon, de semmi bajuk nem lett, mert matchboxok, tehát vasból vannak, nincsen, nem lesz semmi bajuk. Azonban kimentek, kiröppentek a szabad világba, a betontömbből, az infrastruktúrából, amit mi létrehoztunk, onnan kiröppentek az élő közegbe. Tehát ki a zöld fűbe, ugye a füves rétre, ugye. Tehát ott, ahol élet van, ahol élő világ van. És erről azt a megértést kaptam, hogy ugye ezek a járművek jelképezik a mi földi életünket, a mi testünket. Tehát sok államban, amit ad a mindenható Isten, tehát nem azt mondom, hogy ez mindig így van, kinek ahogy adja, de nekem sokszor azt az értést adta mindenható Isten, hogy a jármű, az autó, az jelképezi a mi testünket, a mi testi létünket, a földi létünket. Például, egyszerű példa, most eszembe jut a barátomnak a története, nekem is van történetem, de nekem ez jobban tetszik, a barátomé, a szomszéd kertje mindig zöldebb. Egy alkalommal összeveszett az édesanyjával, és ugye azáltal az ő lelke beborult. Tehát borús lett az ő lelke, elment a békesség, elment tőle a lélek, elment tőle a szent lélek, ugye, a veszekedés következtében. És hogyha az embertől elmegy a szent lélek, akkor ő bevakul. Már nem lelki módon lát, hanem testi módon lát az ember. És hogy Isten figyelmeztesse őt, tehát nem csupán álomban, hanem a valóságban is az autójának a lámpái, fényszórói kiégtek, vagy valami ilyesmi történt. Tehát még ezzel is Isten ugye próbál jelezni, hogy vigyázz, mert bevakultál. A düh miatt, a veszekedés miatt, a neheztelés miatt, a harag miatt bevakultál, és már nem látsz. Elment a lelki látásod, a lényegi látásod. Tehát az álomban, vagy nekem is volt olyan, hogy elveszettem, tehát egyik kerekem kirobbant, és vezettem a pótkereket, és azt a kereket, amit leszereltem, azt meg elhagytam. És akkor én pótkerékkel járok, már egy jó ideje. És nem kell gondolkozok rajta egyáltalán, Isten adta megértést. Tehát gondolkodás nélkül nem kell, hogy én matekezzek meg, agyaljak azon, hogy akkor az mit jelent, hanem egyszerűen adja Isten a megértést. Azt mondja, hogy ennyi volt. Mostantól nincsenek B-tervek. Tehát nincsen, mostantól nincsen pótkerék. Tehát úgy járjak ezen az úton, hogy nincsen pótkerék, nincsen pót cselekvés, nincs B-terv. Járjak egyenesen ezen az úton. Próbáljak lélekben lenni. Nagyon fontos tanítást kaptam ezáltal, hogy én ne a pót cselekvésekben, a pótkerékben, a B-tervekben bízzak, hanem bízzak Istenben, az ő lelkében, hogy ő engemet tanít és vezet. Szól az én lelkemhez, a lelkismeretemben szól hozzám és tanít engemet. Ne az emberi megoldásokban bízzak. Na, vissza az álomhoz. A kis matchboxok az ablakon, ugye, kirepültek ki a szabadba, és hát nem lett semmilyen bajuk. Normális esetben, hogy az ember, a gyermek arra gondol, hogy jó, hát a játék elromlott, mert az ablakon kiröppent. De közben Isten megmutatta, az a matchbox az úgy volt megalkotva, hogy nem lesz semmilyen baja. Ne félsd a matchboxot, ne félsd a testet. Ne félsd a testet. Ha élni akarsz, ha szabad akarsz lenni, ne félsd a testet. A legtöbb ember úgy éli az életét, vagyis úgy, hát túlzás, hogy éli, hanem mímeli az életét, hogy félti a testét, félti a testi egészségét. És az ember minél, tehát azt tapasztalom, és azt az értést kaptam, mert mindenható Isten kegyelme által, hogy az ember minél inkább félti az ő testi életét, annál hamarabb elveszíti azt. De ezt Jézus ki is mondja, azt mondja, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Elveszíti azt. Azonban, aki elengedi az ő életét, az ő földi életét, örökre megtarthatja azt. Aki elengedi az ő életét, elveszíti az ő életét, az én szavamét, az én nevemét, mondja az Úr Jézus, örökre megtarthatja azt. Tehát minél inkább féltjük az életünket, minél inkább egészségmániásak vagyunk, annál hamarabb meg fogunk halni. Sajnos erre van nagyon neves példa, ugye a Koller Kata, egykori szépségkirálynő, meg táncbajnok története, aki amikor ugye, hát egész életét úgy írta, hogy teljes kontrollban, a szülei által, a társadalom által, a megfelelési kényszer, meg minden, és ugye a csúcsra jutott minden szinten, tehát tánc, meg szépségverseny, meg minden, de jött a rák, és hát nyilván megérett, és próbálta megtartani az ő életét, tehát orvosi megoldások, kemoterápia, meg ilyen ezoterikus megoldások, New Age megoldások, tehát minden módszert próbált alkalmazni, egyet leszámítva, egy kivételével. És az egy módszer az Isten, ugye? Tehát Istenhez nem fordult. És miután legyőzte a rákot kemoterápiával, önszeretet, meg meditáció, meg minden ilyen új praktika, modern praktika, és berendették, hogy na, meggyógyult, legyőzte a rákot, utána talán két éven belül, kevesebb, mint két éven belül eltemették egész fiatalon. Tehát ugye ő is, az ő szomorú története is igazolja azt, hogy mennyire igaz, amit Jézus mond. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Van egy barátom, akire szintén azt mondták, ugye, hogy mell daganata van, meg mély nyakrák, meg mit tudom én mi, és meg kell műteni, és ő úgy döntött, hogy nem kell megműteni. Egyszer azt mondja, lesz, ami lesz. Ha meg kell haljon, akkor meg kell haljon. Nincsen semmi gond. Ennek már körülbelül 20 éve, ha nem több. Nem történt semmi. Nem halt meg. Megvan továbbra is. Lehet, hogy van egy kis, mit tudom én, valami a mellében, vagy ott valahol a méhe környékén, vagy valahol. De egyszerűen ő Isten kezére bízta magát teljes mértékben. És most is él. Köszönjük szépen, jól van. Legfőképp az ő lelke békességben van, Istennel, mert ő Istenben bízott, és nem az orvosi megoldásokban. Nem akarta megtartani az életét, és mégis megvan az ő élete. Nem vesztett el. És mások, akik meg akarták tartani az életüket, különböző módszerekkel, ugye, megijedtek, meg Google, meg lapozgatás, meg tudomány, meg orvostudomány, meg ilyen módszer, meg ganoderma, meg meditáció, meg mindenfajta, ez itt alkalmaznak, észesen veszik, és az életnek az értelmét elvesztették. Mert az életnek az értelme számukra az egészség megőrzése lett. Lett egy új istenük, az egészség mánia. A egyik legnépszerűbb isten a mai világban, az egészség mánia. A legtöbb embert az egészség mánia öli meg, az egészség mánia, hogy meg akarja tartani az ő testi életét. És a lelkével nem foglalkozik. Na, ebben az államban az Úristen megmutatta nekem elsősorban, és mindenkinek, aki hallja ezt a felvételt, és megértheti azt, hogy az ember hogyan tarthatja meg az egészségét, úgyhogy nem félti azt. Isten kezébe helyezi teljes mértékben. Csak úgy lehetünk szabadok. Én is, mint bizonságtevő, aki ugye már több mint 10 éve Istenről beszélek vallás nélkül, én is csak úgy lehetek szabad, hogyha nem féltem a testemet. Mert most persze ez nem azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy én kísértem Istent mindenféle őrültséggel, hanem azt jelenti, hogy amivel Isten engemet megbíz, azt én elvégzem. Nem kell kiméljem a testemet, nem kell féltsem a testemet, előbb-utóbb úgyis véget ér a föld életen, de úgysem fog az előbb megtörténni, mint hogy Isten azt akarja. Tehát az ő kezében van az én életem. Hogyha azt akarod, hogy éljek én mostantól még 50 évet, akkor én még fogok élni 50 évet, az már 97, az elég sok. Akkor hazugság, hát az előbb mondtam, hogy még az életemnek a derekát sem értem el. Az még odébb van, körülbelül másfél év. Tehát aki az életét meg akarja tartani, elveszíti azt. Aki viszont a lelkét kívánja megtartani, aki keresi az igazságot, hogy mondja az Úr Jézus, keresi Istennek a szavát, örökre megtarthatja, és elengedi a föld életét, amit amúgy is el fog veszíteni. Úgy igazából az ember azért veszíti el a föld életét, mert meg akarja tartani, mert a kezébe vette a kontrollt, a kezébe vette az irányítást. Tehát már nem Isten kezében van az élete fölött a kontroll, hanem az ő kezében. És mivel, hogy egy gyarló ember, tudatlan ember kezében a kontroll az élet fölött, ezért elveszíti az életet. Aki a szélettel fölött a kontrollt Isten kezébe helyezte, azok az emberek 90-100 évesen majd megboldogulnak, ugye némelyek. Amúgy sokszor mondhattam, hogy az édenkerti elbukásnak a lényege ez. Mindenki ismeri a történetet, hogy a kígyó megkísértette Évát, és azt mondta, hogy ha esznek a tudás fajának a gyümölcséből, olyanok lesznek, mint Isten. Miért Isten milyen? Hát Isten Úr. Isten Úr. Csak ő Úr. És senki más nem Úr. Ők megkívánták az uralkodást Istentől. Figyelj meg, miről szól a modern társadalom. Arról, hogy mindenki Úr. Kivétel nélkül. Mindenki önmegvalósító. Mindenki ilyen tanfolyamokra jár, könyveket olvas, pozitív gondolkodás, meg agykontroll, meg minden. Mindenki meg akarja valósítani az ő életét. Tehát kontrollálni akarja a saját életét. Uralkodni akar a saját élete és mások élete fölött. És abba hal bele az ember. Isten pedig azt mondja, hogy ha esztek abból a fából, annak a fának a gyümölcséből, nem a fából lettek, hanem a gyümölcséből, akkor meg fogtok halni. Tehát azáltal lettünk mi halandók, hogy kontrollálni akarjuk az életünket, az egészségünket, a kezünkben akarjuk tartani mindezt. És ezáltal halandóvá váltunk, elindultunk a halál útján. A romlás, az öregedés, a fájdalom, a betegség, a civakodás, a pofoszkodás, a félelem útján. Azonban, aki a kontrollt visszaadja Isten kezébe, ugye ez maga a megtérés, nem egy betérés a hídgyülekezetébe vagy valahova, hanem Istenhez fordulás. Én rájövök arra, hogy én mostanig kontrolláltam az életemet, és szinte belehaltam. Uram, könyörülj rajtam, vedd vissza tőlem az irányítást, mert el fogok veszni. És akkor Isten megkegyelmez, visszaveszi az irányítást az életem fölött, és elkezd tanítani. Szembesít a bűneimmel, a mocsokkal, ami a lelkemben van, megtisztít abból. Újjászüli a lelkemet. Ez Istennek az ajándéka, hogy a kontrollt ő visszaveszi, de csak akkor, amikor nekem már meggyőződésemmé vált, hogy én már nem akarok kontrollálni. Uram, tévedte, hogy azáltal, hogy tehát, mit oda ment a leprás Jézushoz, meg különböző beteg nyomorult emberek, és ő meggyógyította őket. Az egyik azt mondta, hogy Uram, Dávidnak fia, könyörülj rajta. Mi volt a varázsszó, emberek? Mi volt a varázsszó? Hogy gyógyult ő meg? Hát úgy gyógyult ő meg, hogy ő Urának nevezte Jézust. Már nem ő volt az Úr. Már nem a vérfolyásos asszony volt az Úr. Nem azt mondta, hogy én vagyok az Úr, mert van pénzem bőségesen, s hírnevem. Van pénzem az orvosokra, hanem azt mondta, hogy Uram, Dávidnak fia, tehát Úrnak nevezte Jézust. Azt, aki által Isten megnyilvánult. Mert Isten maga lett testé Jézusban. Meg van írva, egyértelműen. Tehát ez a legfontosabb. Ahhoz, hogy valaki a kontrollt visszaadhassa Isten kezébe, ahhoz fontos, hogy ő felismerje, valahogy meglássa, vagy megvallja, hogy ő az Úr. Nem én vagyok az Úr, hanem ő az Úr. Uram, Dávidnak fia. Úr Jézus, tehát Úrnak szólította. Ez azt jelenti, hogy hogy a hatalom most már az ő kezében van, nem az én kezemben. És neki van hatalma arra, hogy visszaállítsa az én egészségemet is. Ez emberek a megváltás, ez a gyógyulás. És többször mondhattam, hogy milyen hatalmas csodák történtek. Több mint 10 éve vagyok ezen az úton, és kérés nélkül nem kértem, emberek. Nem. Volt olyan, hogy kértem is, de semmi nem történt akkor. Amikor nem kértem, akkor történt. Isten megmutatta, hogy nem én irányítok. Nem küldözgetem én őt össze-vissza. Ő küld engemet. Olyan csodák történtek pontosan, mint Jézus idejében. Tehát hatalmas csodák. Gyógyíthatatlan betegségből gyógyultak meg emberek, akik hallották a beszédemet. Ez nem miattam volt, hanem Isten miatt, az ő szava miatt. Az Úr Jézus szava miatt. Csodákat kaptak, különféle betegségből gyógyultak meg. És ma is, akik hallgatják a bizonságtevőket az interneten, és kezdenek ugye közeledni Isten felé, csodákat kapnak, kérés nélkül, nem kérnek semmit, de csodákat kapnak. Isten jelzi, hogy igaz, amit hallanak. Azért kaptak csodákat, akik hallgatták, amiről beszélhettem, mert Isten jelezte, hogy igaz, amiről beszélek, hogy én nem magamtól szólok, hanem ő adta nekem ezt az elhívást. Akit érdekel, hogy ez hogyan történt, van egy olyan írás a kiáltószó.hu oldalon, hogy mikor és hogyan lettem pap. Akit érdekel, olvass el, hogy hogyan lettem én pap. Jelképesen nem lettem én pap, sem katolikus, sem semmi, nem álltam be semmilyen vallásba, de mégis kaptam egy ilyen elhívást. Bárki elolvashatja azt az írást, és megértheti, hogy ez hogyan működik ez a dolog. Szóval ez a bizonyíték arra, hogy Isten, tehát ami le van írva a Bibliában, az igaz. Én nem kell agyaljak sem, vitázzak senkivel, filozófusokkal, meg okoskodókkal, meg teozófusokkal, meg ezoterikusokkal, hogy a Biblia meg van hamisítva, én tudom, hogy igaz. Mert Isten a Biblia szavai mellett bizonságot tesz, erővel és hatalommal. Hatalmas csodákat tesz a mindenható Isten. Hatalmas csodákat. Kérés nélkül. Valamikor az én hitem is meginok, és meggyengül a hitem, mert elkezdek kételkedni valamiért, és olyankor is az Úristen a segítségemre siet, és megerősíti az én hitemet. Jelt ad, vagy csodát tesz. Szembesít a hitetlenségemmel. Meg kell szégyeljem magamat, ugye, sokszor. Én is. Mert testben vagyok, s a testenged is megkísért, hogy akkor. Mégsem úgy van, mint ahogy azt én mondtam mostanig. De ahogy is nem. Erről is fogok majd beszélni később egy másik videóban, hogy jártam az elmúlt napokban is. A hitem eléggé meginogott, és fellázadtam teremtőm ellen is. Mondtam, hogy ezt tovább én nem akarom csinálni. Vagyis nem, hogy nem akarom, hanem úgy megfáradtam, eléggé megfáradtam, és úgy láttam, hogy nincs értelme beszélni nekem. Nincs értelme, mert senkit nem érdekel jóformán. Magamért, meg nincs értelme, az interneten beszéljek saját magamért. Beszéltek, amit tudom, a természetben, sétaközben, vagy valami hasonló módon. Na de, az Úristen megmutatta, hogy van értelme, mert megmutatta azt, hogy mik történtek azokkal az emberekkel, akiket én megkerestem. Mert volt, akinek annyi gerinc a hátában, hogy megvallotta, hogy amit én neki mondtam, az nem csak átvitt értelemben igaz, hanem a szó legszorosabb értelmében is igaz. Amikor én kaptam álmat vele, és megkerestem őt, a szó szerint úgy volt. És ő konkrétan attól lett megmenekítve, attól lett úgymond, abban lett megakadályozva, hogy egy olyan szituációba kerüljön, ahol egy ember minimum meghalt volna. Minimum egy ember meghalt volna. És Isten ezt megakadályozta azáltal, hogy figyelmeztette őt azzal, hogy én megkerestem őt. Persze én nem tudtam, hogy ez miért van, nem tudtam, mi van az egész mögött, én csak elmondtam azt, hogy ezt láttam. És az ember tudomásul vette, hogy Isten látja, hogy mi van az ő fejében, min gondolkodik. És így meg lehet akadályozni egy olyan dolog, aminek következtében minimum egy ember meghalt volna. De lehet, hogy nem is egy, hanem kettő. Na, tehát Isten megmutatja, hogy van értelme, csak én ki ne bízzak, ugye? És a bizalom meg a hit az nem arról szól, hogy én mindent értek, és úgy cselekszem, hanem arról szól a bizalom és a hit, hogy én kaptam valamit, és azt cselekszem, amit Isten nekem mond. Nem értem. Aztán majd megértem, hogy Isten úgy akarja. De én cselekszem hit által. Tehát nem az agyam szerint, az értésem szerint, az értelmem szerint, hanem hit által cselekszem azt, amit cselekednem kell. Szóval ez a matchboxos államnak a lényege, hogy aki félti a testét, a testi egészségét, az bent reked a betonban, az élettelen közegben, és ott fog elsorodni nem csak a teste, hanem a lelke is. A lelke is. És ennek a konklúziója nem az, hogy akkor mostantól többet kell menni turázni a természetben, mert hogyha az ember zombi, ha a lelke nincsen feltámadva, akkor mind turázhat a természetben, az nem ér semmit. Vagy az jelkép, hogy úgy lehetek én szabad, hogyha a testemet nem féltem, a testemet elengedem, nem akarom kontrollálni az én földi életemet. Ahogy kedves Istennek, akkor ma ér véget a földi életem, és szabadon távozok, hát hazamegyek. Ha pedig úgy kedves neki, akkor majd 50 év múlva, 97 évesen. 97, az azt jelenti, hogy 9 plusz 7, 16. 1 plusz 6, 7. 7 évesen fogok majd hazamenni. Na, csak úgy játékedvét mondtam ezt, nem, amúgy nem hiszek így a számmisztikába, csak úgy érdekességképpen néha így játszózok így a számokkal. Nem foglalkozok semmilyen ilyen dologgal egyébként. 97, 16, 7. Oké. Tehát a testnek a féltése, a földi ábrázatunknak a féltése, azzal öljük meg magunkat, mint mondtam, sokan azáltal kellett elveszítsék a földi életüket időnap előtt, mert féltették az egészségüket, és az emberekben, az emberi tudományban bíztak, és egészségmániások voltak. Tehát ugye az egészségmánia az egy bálvány, jelképesen ez egy bálvány. Tehát ahogy mondja a másik parancsolatban Isten, hogy ne legyenek nekünk idegen isteneink, tehát faragott képet ne csináljunk. Ez a faragott kép nem csak azt jelenti, hogy én faragok egy Jézust, vagy pedig egy Buddhát, hanem azt is jelenti, hogy én, tehát valamit Isten elé helyezek. Tehát például az egészségem, a testi egészségemet, ami amúgy is rothadásra van ítélve, én azt Isten elé helyezem. Fontosabb számomra a testem egészsége, mint a testem jóléte, a gazdagsága, mint az Istennel való kapcsolat. És akinek az fontosabb, az rohamosan kezdi elveszíteni az egészségét. Nem csak a testét, hanem a lelkét is. A lelke is tönkre megy elsorvat. Az ő lelke is kárba vész az ő lelke. Hogy igazából a testiség öli meg a lelket, az öli meg a lelkünket, az tesz kárt a lelkünkben, az kárhoztatja a lelket, hogy az ember testi. Engedi, hogy a lélek a testtel azonosuljon. Én nem a test vagyok. Nekem egy betegségre volt szükségem ahhoz, hogy ezt meglássam. Többször beszéltem erről, amikor volt a 10 napos bőjt, amikor az Úristen elhívott engemet, először kaptam az elhívást, és kijött belőlem minden, alulfelült, abszolút mindenki jött belőlem. Nem tudtam sem enni, sem inni, sem aludni. 10 napos bőjt volt. Nagyon fájt a fejem. És akkor, néhány nap után, amikor már nem ettem, nem ittam, nem is aludtam jóformán, akkor kaptam egy olyan élményt az Úristentől, hogy megláthattam, hogy én nem a test vagyok. Amikor megláttam, hogy nem a test vagyok, minden fájdalmam eltűnt. De ahhoz, hogy meglássam, én nem a test vagyok, ahhoz a testem meg kellett legyen törve. Tehát Isten megengedte a betegséget, nem mentem orvoshoz, nem is voltam kíváncsi, hogy milyen betegségem van. Tudtam, hogy nekem a lelkem beteg, a lelkem kell meggyógyuljon. Ezért nem mentem orvoshoz. A Bibliát sem ismertem akkor. Egyszerűen csak így voltam, hogy tudtam, hogy nekem a lelkem beteg is, és nekem Istennel van dolgom, nem pedig az orvossal. És Isten megadta körülbelül, azt hiszem 3 vagy 4 nap után körülbelül, hogy bőjtben voltam, hogy egyszer megláttam, hogy a test nem én vagyok, és megláttam a test, hogy játszmázik velem. Hogy mondtam, hogy én nem te vagyok. Hát megláttam, hogy én a lélek vagyok. Istennek a gyermeke. Úgy mond. Én a lélek vagyok. És amikor azt mondtam, hogy kimondtam, hogy én nem te vagyok, akkor a fájdalom eltűnt, mintha nem is lett volna. Akkor vettem észre, hogy az úgynevezett ördög, az én testi énem, légytudatom az, hogy játszmázik velem. Ez volt nekem az első ilyen erőteljesebb élményem, személyes élményem, ami által Isten nekem megmutatta, hogy én nem a test vagyok. Ne féltsem a testemet, ne kíméljem a testemet, nem kell azt kímélni egyáltalán. Az úgyis el fog veszni előbb-utóbb, hanem fordítsam arra a testemet, hogy cselekedjem azt, amit Isten mond, mert csak annak van értelme. Itt minden el fog múlni. Az én testi ábrázatom, a te testi ábrázatod, minden el fog múlni. Kivétel nélkül minden. Csak a mindenható Istennek az ő szava örök. Hogy mondja Jézus, hogy az ég és a föld elmúlnak, de az én szavaim sosem múlnak el. Azt is mondja az Úr Jézus, hogy a lélek az, ami megelevenít. A lélek az, ami életet ad. A test nem használ semmit. A test nem használ semmit, emberek. Ezt mondja az Úr Jézus. A lélek az, ami éltet. A beszédek, amiket én mondok néktek, mondja Jézus, lélek és élet. Tehát a lélek az ő beszéde. Az ő beszéde az megelevenítő lélek. Az ő beszédet én hallom, olvasom. Az bekerül az én szívembe. Akkor én élek. Érzem azt, hogy élek. Hát ezek hatalmas dolgok, és tényleg kívánom teljes szívemből, aki hallja azt a felvételt, hogy kapjon Istentől személyesen megértést, látást. Merjetek kérni, emberek. Érdemes megalázni magunkat Isten előtt, letérdepelni, fohászkodni, hogy adjon látást a szemeinkre. Lássuk meg, hogy minket mi választ el tőle. Ez egy, és megadja. Meg van írva, hogy kiálts hozzám, és én válaszolni fogok. Ezt mondja mindenható Isten. Tehát mindenki személyesen. Nem kell semmilyen templom, semmilyen szekta, semmilyen gyülekezet, semmilyen vallás. Személyesen kiálts Istenhez. Hívd segítségül az Úr Jézus nevét. És ő válaszolni fog. Azt mondja, hatalmas dolgokat mondok, és megfogadatlanokat, amiket nem tudsz. És még kaptam egy álomképet, egy kedves volt osztálytársamat láttam álomban, akit a valóságban nem láttam, közel 30 éve. Fogalmam sincs, mi van vele. Kétszer kaptam vele álmot mostanig. Ez volt a második alkalom. Érdekes álomkép volt. Azt láttam, hogy egy szobában vagyunk, és arról beszéltem neki, hogy van az a fény forrás, a világító, hát maga a lámpa a szobában. És én mutattam neki, hogyha ott valahova felszerelünk egy ilyen alufólia szerűséget a fényforrással szemben, egy bizonyos szögben, akkor a világosságot az ki fogja, úgymond, vetíteni. Ki fogja vetíteni abból a szobából. Tehát kívül is lesz világosság. Tehát azáltal, hogy mi egy ilyen tükröt rögtönzünk, és azt felszereljük a falra, azáltal a fény, ami jön a lámpából, az ki lesz tükrözve a szobán kívülre. És hát így ezt láttam is, az, hogy így megöleltem őt. De hát ez nem egy férfi és nő ölelés volt, hanem ugye ez is egy jelképes dolog. Annál is inkább, hogy én nem foglalkozok ilyen dolgokkal. Tehát az Úristen engemet valamelyest megszabadított attól, sőt, vágyom teljes mértékben arra, hogy én a nőkben, ne a nőt kelljen lássam, hanem a gyermeket. És ami érdekesebben az államképben az az, hogy ahogy emlékszem erre a kedves volt osztálytársra, tehát ő sosem volt az a túlságosan nő, az a bujálkodó valaki, aki festi magát, meg kelleti magát, hanem így, ahogy emlékszem rá, ilyen egyszerű volt, inkább gyermetek volt. Tehát számomra ő inkább gyermetek volt, inkább gyermek volt, mint nő. És úgy érzem, ez is fontos ebben az álomképben, hogy jelképesen ez a személy jelképezte ugye az Isten gyermekeit, akiket a mindenható Isten megölel, és megmutatja nekik, hogy hogyan kell létezzenek ebben a világban. Ugye az új szövetség tele van ilyen jelképekkel, allegóriákkal. Pál apostol levelei szerint a vőlegény, az Úr Jézus, és a mennyasszony, ugye az egyház. Ezek mind ilyen képes beszédek. Az egyház, meg a mennyasszony, meg Isten gyermekei, meg a Krisztus teste, ezek mind szinonimák. Tehát az Isten gyermeke az a mennyasszony. És az Úristen, ugye, vagy maga a vőlegény, a Krisztus tanítja az Isten gyermekeit arra, hogy hogyan világítsanak. Hogyan világítsanak. Az a szoba, ahol voltunk ketten, ebből a volt a osztálytársammal. Amúgy osztálytárs, ez is beszédes, mert ugye kik az én osztálytársaim most. Az osztálytársaim nekem azok az emberek, akiknek osztályrészük van abban, amiben nekem is, tehát velem egy osztályban vannak. Tehát ugye Istennek a gyermekei, akiket Isten tanít, ők az én osztálytársaim jelképesen. Tehát hangsúlyozom, hogy fogalmam sincs ebből a kedves volt osztálytársal, mi a helyzet. Nem tudok róla semmit jóformán. De az, hogy osztálytárs azt jelenti, ugye, hogy egy osztályban vagyunk, tehát ez az üzenet legfőképp azoknak az embereknek szól, akik nekem az osztálytársaim. Ugyanaz az osztály részünk, mert ők is Isten gyermekei, ők is Istenhez fordultak, lehetőleg vallásmentesen, és bizonságtevők kiváltak. Hát erről szól az állam, hogy bizonságtétel, hogy azt a világosságot, ami van a szobában, mert a szoba jelképezi a mi szívünket, a mi lelkünket, azt a világosságot mi tükrözzük kifelé. Tehát ez a mi dolgunk, hogy mi tükrözzük kifelé azt a világosságot, amit kaptunk Istentől. Hogyha nem tükrözzük azt a világosságot, amit kaptunk Istentől, hát akkor annak semmi értelme nincsen. Tehát mi értelme a világosságnak, hogyha az el van rejtve? Így van-e? Azt mondja az Úr Jézus, hogy a gyertyát nem azért gyújtják, hogy az asztal alá tegyék, hanem hogy az asztalra tegyék, hogy a szobában világítson. Tehát a világosságnak, ami bennünk van, mert ugye a mennyek országa, ahogy mondja Jézus, nem itt van, meg nem ott van, se nem amott van, nem a mennyek országa, mi bennünk van. Tehát a szobában, Isten bennünk a szívünkben, amikor megismerjük az ő szavát, és vágyunk arra, hogy megtisztítsa a lelkünket teljes mértékben, akkor a mindenható Isten mi bennünk építi az ő országát, a mennyek országát, ami szívünkben építi azt. És a mi dolgunk az, mint gyermekeknek, ugye, az osztálytársaknak a dolga az, hogy ezt a világosságot kifelé is megmutassák, tehát tükrözzük. Tehát elmagyaráztam neki, hogy ha teszünk oda egy ilyen alufóliát, az alufólia azt a ráeső fényt, ami jön a lámpából, majd kivetíti a házon kívülre, a szobán kívülre, és akkor kívül is világosság lesz, ugye? Először belül van világosság, utána pedig kívül. És ez a bizonságtevők dolga, ez az én osztálytársaimnak a dolga, hogy azt a világosságot, amit kapunk Istentől, azt mi tükrözzük kifelé, tehát ne rejtsük el. Emberek, ne rejtsük el. Féltőn mondom, amit mondok, ne rejtsük el. Mert én láttam azt, hogy az Úristen csodákat tett nyomorult emberekkel, tényleg. Megkapták az elhívást tőle, meggyógyultak különböző betegségből, Isten megvigasztalta, felemelte őket, de elrejtették azt, amit kaptak, szégyelték az emberek előtt Isten nevét, az Úr Jézus nevét. Elrejtették azt, amit kaptak. Nem mutatták meg, nem vetítették kifelé is. Nem beszéltek arról, hogy mi történik velük. Szégyelték azt, ami velük történik. És így visszakerültek ők a külső sötétségbe. Tehát nem, hogy világosságot vetítettek volna a külső sötétségre, hanem ők kerültek vissza a külső sötétségbe. Ez van sajnos, emberek. Ezt én többször végignéztem. Ez elég kellemetlen látvány. És nekem is rossz érzés, amikor ilyent látok, hogy valaki, aki kapott Istentől ajándékokat, megértéseket, látásokat, kijelentéseket, azt elrejtette, és végül teljesen visszazuhan a testbe, a testi gondolkodásba, a testi robotolásba, kezdi fétenező testét, és kezd haladni a sötétség felé, szó szerint. Tehát az Úristen a világosságot azért adja nekünk, hogy azt mi vetítsük kifelé is. Nem csak nekünk adja, hanem a világnak. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. akik megismertitek az én szavamat, akik örömmel fogadtátok az én szavamat, ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Tehát nem rejthetjük el azt, amit kaptunk Istentől, emberek. Hogyha elrejtjük azt, amit kaptunk Istentől, akkor nem vagyunk méltók arra, hogy az ő nevét az ajkunkra vegyük, vagy egyáltalán, hogy... Tehát akkor nincs értelme. Azt jelenti, hogy nekünk nem kell a világosság, nem kell az igazság, nem kell az élet. Hogyha mi elrejtjük azt, szégyeljük azt az emberek előtt, és nem vállaljuk fel, akkor azt jelenti, hogy nekünk sem kell. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki engemet szégyel, e bűnös és parázna, normális emberek előtt, azt én is szégyelni fogom, amikor eljövök Atyám dicsőségében, a szent angyalokkal. Aki pedig vallást tesz rólam, az én szavamról, az én beszédemről, az emberek előtt, arról én is vallást teszek, az én Atyám előtt. Emberek, ennyire egyszerű az igazság. Az igazság nem az, hogy én az agyamat növelem a különböző megértésekkel, amiket kaptam Istentől. Nem ez az igazság. Az igazság az, hogy amit én kaptam, azt adom is. Amit én megfogtam, azt adom is. Tehát fogadom. Fogadom, emberek. Ez az igazság. Hogy nem csak kapunk mindennapi kenyeret Istentől, fentről, lelki táplálékot, hanem meg is osztjuk azt. Ez az igazság. Hogyha a kenyeret, amit én kaptam Istentől, nem osztom meg embertársnak, bármi is legyen az, szembesülés, akár a nyomorúságommal, a bűneimmel, vagy megértés, vagy kijelentés, vagy öröm, hogyha nem osztom meg, semmi vagyok. Semmi vagyok. Magamnak való vagyok. Én magamnak világítok, emberek. De Isten az ő országát nem az olyan embereknek képzelte el, akik maguknak világítanak, hanem az olyanoknak, akik kívánnak kifelé is világítani, akik örömmel megosztják azt a világosságot, amit kaptak Istentől, embertársaikkal. Ezt kaptam éjszaka, ezeket az álmokat, ugye játékos, nem normális álmok, ugye? Tehát a mai normák szerint nem normális. Ezeket az álmokat kaptam, és ezt a megértést kaptam. Aki megértette, vagy kérem szépen mutassa meg, embertársainak, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!